Folytatjuk a napindító című műsorunkat december 14-én, a hűség napján, advent harmadik vasárnapján a mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milán, és miközben a híreket hallgattuk, betelefonált ide egy kedves hallgatónk, Éva, és elmondta, hogy hát hallgatta a Tasnár Tamással való beszélgetésünket az 1921-es soproni népszavazásról, és azt mondta el, hogy Arany János Paszkál, premontrei szerzetes, buzdító beszédeket mondott a szavazás előtt, hogy hát hova is érdemes szavazni. Úgyhogy ilyen módon a ő elmondása szerint az egyház is kivette a részét abból, hogy mi legyen ennek a népszavazásnak az eredménye. Úgyhogy hát ha valakinek van kedve, akkor nézzen utána Arany János Paszkál személyének, hogy ki volt ő, hogy hol működött premontrei szerzetesként, és hát akkor ezek szerint ő is hozzájárult a maga eszközeivel, hogy Sopron magyar város maradhasson.
Egyébként érdekes, hogy említette, hogy elmentek istentiszteletre, szentmisére, tehát lehet, hogy egy kicsit így ezt megragadta az egyház, hogy akkor ott mondjanak valamit, minden mellett olyan szép volt hallani, hogy ilyen méltón gondoltak a szavazásra, hogy akkor előtte szentmisén vettek részt. Hát más nevezetessége is van ennek a mai napnak. 1990-ben ezen a napon hunyt el Friedrich Dürrenmatt, és hát nyilván itt a rengeteg darabja van, amit esetleg itt Magyarországon is meg lehetett nézni, színdarabok. Én nem tudom, hogy esetleg van-e, amit te elmondanál Dürrenmattról, és feltétlenül én emlékszem, hogy szoktam tőled olyan idézeteket, frappáns idézeteket hallgatni, amiket Dürrenmatttól idézel, és úgy az életnek különböző pillanataiban úgy nagyon jól ütnek, hogy esetleg egyet-kettőt abból megosztanál-e velünk, hát ha a hallgatók is aztán a nap során még felhasználják ezeket.
Most Dürrenmatt életéről és irodalmi jelentőségéről én nyilván nem vagyok szakavatott, hogy beszéljek. Azt tudom, hogy írt rossz darabot is, legalábbis Pirinszky János is a tollára vette és kritizálta egyik-másik darabját, valahogy nem érezte kellőképpen igaznak. Minden esetre én középiskolás koromban figyeltem föl rá, és aztán hát fiatal tanárként még volt ilyen szokás, lehetőség Szentendrén a Ferences gimnáziumban, hogy nem csak egy ilyen báli színdarab került az iskola színpadára, hanem az is érdekes, hogy akkor már volt a tornatermünknek rendes színpada, és egy kicsit ez hozta az ötletet, hogy akkor legyen egy komoly színdarab is, amit előad egy évfolyam, tehát egy ilyen diák színjátszás jelleggel, hát akkor én rendezhettem azt az előadást, ami Dürrenmattnak a Nagy Romulus című drámáját hát állított a színpadra. Ugye ez nem egy olyan nagyon egyszerű darab, hát részben azért nem, mert egészen a groteszk humornak, meg hát a történelmietlen jellegű feldolgozásnak köszönhetően hát rendelkezik valami mondani valóval, és ez nem is annyira nagyon egyszerű, hogy hát miközben hát hogy valamiképpen ilyen erkölcsi lényeknek kell lennünk, csak ugye ez beleöltözteti ezt az üzenetet a Római Birodalom bukásának a történetébe, és hát ilyen értelemben hát ott mégiscsak ugye hát ezek a római császár, meg a császári udvar, hát ki a maga módján hát hozzájárul ahhoz, hogy a Római Birodalom hát végül is ugye elbukjon, és átadja a helyét a népvándorlás népeinek. Na most, hát ilyen értelemben persze ott nem is tudja az ember pontosan, hogy most akkor a hazaszeretetről például mit is mond ez a darab. És ez úgy bele is kerül a darabnak a mondani valójába, vagy hát szóval a szövegébe. Szóval nem olyan egyszerű ezt értelmezni. Nekem ez akkor mondjuk ugye nem a hazaszeretetről szólt, hanem inkább egy ilyen önmagát túlélt birodalom bukásáról. Ugye ezt az előadást 1997-ben tartottuk, tehát magyarán szólva nem olyan nagyon-nagyon sokkal a rendszerváltozás után, és hát mondjuk én itt így ez az összeroskadó római birodalom meg hát, hogy ahhoz azért nem kell mindenáron hűségesnek lenni, még hogyha az is adja az életünk keretét, hát én inkább nyilván a Szovjetunió romjaira, meg a kommunizmus romjaira gondoltam akkor, és hát, hogy valamiképpen ezzel szemben az igaz emberséget megvalósítani, vagy hát azokat az emberi erényeket kialakítani magunkban, nekem számomra valami ilyesmit mondott akkor ez a darab. Na, szóval nem volt egészen könnyű, és hát ezzel együtt persze nagyszerű ilyen diák szerepléseket lehetett látni, úgyhogy na hát nekem ez a kapcsolatom Dürrenmattal. Nyilván talán a Nagy Romulusnál ismertebb, és talán kicsit könnyebben emészthető darabja ugye a Fizikusok, ami egy elmegyógyintézetben játszódik, szintén nagyon-nagyon humoros. És hát valóban ez a Nagy Romulus is tele van humorral, amellett, hogy azért, tehát hogy nagyon súlyos, komoly mondani valója van a darabnak. A humor az egyfelől egy ilyen helyzetkomikum benne, hogy tehát nem történelmi, tehát ezt az utolsó római császárt, hát ugye ez egy gyermekkirály volt a történészek szerint, és hát nem volt számottevő uralkodó, hát itt, tehát ő nem történelmet tanít Dürrenmatt, hanem hát ebbe a keretbe ágyazza a mondani valóját, hogy az utolsó római császár, hát ez egy 50 év körüli férfi ember, 20 évi uralkodás után, hát tulajdonképpen ilyen erkölcsi megfontolásokból, de hát így belenyugszik a római birodalom bukásába, hogy annyi vért ontott, annyi népet leigázott, hogy hát egyszerűen nem érdemli meg a túlélést. Mondom, ez nem lehet egy-egybe asszociálni arra, hogy most akkor hazaszeretett meg egyebek, tehát nem erről szól a darab, hanem az életünkben lévő erkölcsi megfontolásokról. De hát, hogy az a groteszk ebben az egész darabban, hogy hát ez a önmagát túlélt birodalomnak a császára tyúkokat tenyészt. És a tyúkokat különböző római császárokról nevezi el, és ahhoz, hogy a tyúk mennyit tojik, és akkor ezáltal a gazda mennyire becsüli azt az állatot, az pedig hát akkor azzal van összefüggésben, hogy a Romulus szerint, vagy hát nyilván a szerző erkölcsi értékítélete szerint, hát melyik császár milyen ember, vagy milyen uralkodó volt, és hát ugye legtöbbre Marcus Aureliust becsüli, és hát aztán ott a többieket pedig, hát Domitianus, tehát az a legrosszabb, és annak a tojásait ugye meg se hajlandó enni a Romulus, úgyhogy hát ez a maga a helyzet komikum az nagyon végig vonul az egész drámán, főleg az első felvonáson, de hát aztán persze ilyen emlékezetes mondatok is vannak benne. Hát például az egyik az, hogy minisztrásoknak szoktam idézni sekrestjében, mondjuk a mise előtt közvetlenül, hogy semmi sem árt jobban a háborúnak, mint a meggondolatlan zajongás a főhadiszálláson. Például, és hát ehhez hasonló komoly mondások vannak benne, úgyhogy ha valakinek van kedve, akkor olvass el Dürrenmattól a Nagy Romuluszt, halálának évfordulóján 35 éve hunyt el.
Igen, és ma is szerintem nem olyan rég az öreg hölgy látogatása, vagy szinte állandóan színen van, én azt láttam, abban azért ilyen nagyon drámai fordulatok is vannak, de mindig van benne valamilyen humor, ami miatt az ember szórakoztatónak is tartja. Na, itt vannak nagyon nagy izgalmak a mai napon, de előtte még azért hát, ha valamilyen zenét folytatásként hallgatunk, mert nagyon tetszett a Magnifikátja Bachnak.
Igen, ugye ez Carl Philipp Emanuel Bach, tehát a Johann Sebastian Bachnak a második fia. Egyébként rendes ember volt, ugye Bachnak nagyon sok gyereke volt, valami 23, vagy nem tudom pontosan mennyi, két házasságból. Az első felesége fiatalon meghalt, tehát akkor már tőle is volt, vagy 10 gyereke, és hát nyilván kellett asszony a házhoz, újra nősült, és hát aztán, amikor Bach meghalt, akkor a második felesége hát elég nagy szegénységre jutott, és hát szegényházban élt, és hát ez a eléggé szétszóródtak a Bach gyerekek felnőtt korukra, és ez a Carl Philipp Emanuel azért valami anyagi támogatást rendszeresen nyújtotta mostohanyjának, úgyhogy rendes ember volt. a Magnifikátjából hallgassunk meg még egy jó két perces részletet.
Jó pár héttel ezelőtt csak talán csalódhattak a hallgatók, hogy egy kvantummechanika témájú beszélgetésünk úgy vége szakadt, és szerintem talán remélték, hogy még előkerül új fent, és most eléggé megdöbbentő az, hogy a mai napon van a kvantummechanika születése. Hát hogy tud egy napon megszületni a kvantummechanika?
Hát úgy, hogy ezen a napon, december 14-én, 1900-ban, tehát kereken a két nullára végződő évszámú évben, 1900. december 14-én berlini fizikai társaság ülésén mutatta be Planck azt a feltételezését, azt a dolgozatát, amely végül is ugye azt mondja, hogy az energia egy sugárzásban, tehát ugye amikor mondjuk egy test, amit felforrósítunk, mindenkinek van erről egy tapasztalata a hősugárzásról. Ugye oda megyünk a kályhához, és akkor már érezzük, hogy ottan ezt a sugárzó hőt akár égési sérüléseket is tud ugye okozni, ha nem vigyázunk. Hogy itt ez az energia, ez nem ilyen folyamatos áramlásban jut el A pontból a B pontba, hanem kis adagokban. Na most ugye erre neki akkor kísérleti bizonyítéka nem volt, ez pusztán egy elméleti megfontolásból jutott ugye erre a felismerésre, és hát ugye ez abszolút döntő fordulata a későbbi fizikában. Tehát, hogy körülbelül el tudjuk helyezni magunkat a klasszikus fizika és a modern fizika határvonala ez. A klasszikus fizika alapján például tudnánk készíteni mobiltelefont. Tehát a Maxwell egyenletek és a 1868 és 20 évvel később 1888 Theodor Hertz kísérletileg is előállítja az elektromágneses hullámokat, tehát hogy ez a mobiltelefóniának az alapja. Tehát mobiltelefonunk lenne a klasszikus fizika alapján. Nem lenne orvosi diagnosztika, tehát nem lenne röntgen, MR, tehát hogy ezek a modern képalkotó diagnosztikai eszközeink nem lennének, például a modern fizika nélkül. Nem lenne természetesen atomerőművünk sem, úgyhogy hát vagy nem használnánk annyi villamos energiát, és sötétségben élnénk meg, hát nagyon sok mindent kézi munkával végeznénk el. Valamennyi villamos energiánk lenne, mert hőerőművet és vízerőművet tudnánk létesíteni a klasszikus fizika alapján, csak hát nem tudnánk annyi elektromos energiát termelni, mint amennyit felhasználunk, úgyhogy hát valószínűleg sokkal több munkát végeznénk kézzel. Tehát ma Magyarországnak ugye körülbelül az energiatermelésének az egyharmadát adja a paksi atomerőmű. Ugye most sok szó esik ennek a bővítéséről, vagy hát ugye vannak ezzel kapcsolatban politikai természetű viták is, meg ideológiai természetű ellenhangok is, de a lényeg, hogy hát most kicsit fellengzősen akár azt is mondhatnám, hogy paks nélkül mehetnénk vissza a középkorba. Tehát mindenképpen sokkal kevesebb elektromos energia állna a rendelkezésünkre, ami természetesen azt jelenti, hogyha viszont fűteni, világítani akarnánk, akkor hát erőteljesen szennyeznénk, vagy még erőteljesebben szennyeznénk a környezetünket. Na, úgyhogy ez a jelentősége most ilyen nagyon-nagyon hétköznapi és gyakorlati értelemben annak, hogy megszületett a modern fizika. Mit lehet elmondani így most a kvantummechanikával kapcsolatban megint csak pár percben? Valószínűleg azt, hogy tehát ez az adagosság fizikája, erről van szó, szóval, és szépen lassan rádöbbentünk arra, hogy az, amit ilyen folytonosnak gondoltunk, ott adagok vannak. Például ilyen az elektromos töltés. Ugye ezt megtanultuk azért már gyakorlatilag általános iskolás, meg középiskolás korunkban, hogy van ennek egy ilyen legkisebb egysége az elektromos töltésnek, ugye ez az elektronnak a töltése, ami hát vagy az egyik testen van, vagy a másik testen van. Ugye ez nem darabolódik. Ugye ez persze annyira kicsi ez az egység, hogy ezt nem érzékeljük, hogy most akkor úgy érezzük, hogy a lámpa az folyamatosan világít, tehát nem érzékeljük ott azt, hogy most akkor egy elektron az átugrott-e egy A pontból a B pontba, vagy nem. Tehát, hogy a hétköznapi tapasztalatunkban ez az adagosság nem jelentkezik. De hogy ugyanakkor mégis a nagyon sok helyütt a fizikában ez ott van. Most, hogy ezt mégis hogyan tudjuk megközelíteni itt egy 4 percben, arra tennék akkor most utalást, hogy valószínűleg szintén mindnyájan hallottunk arról, hogy energia minimumra törekvés. Megkérdezzük azt, hogy most egy csésze itt tartom a kezemben, gondolatban, elejtem, leesik és összetörik. Miért törik össze? Miért esik le? Mi nem maradott? Hát azért, mert az energia minimumra törekszik. Ugye sokszor persze, amikor gravitációról van szó, hát akkor inkább azt mondjuk, hogy azért, mert vonza a Föld. De hogyha mondjuk arról van szó, hogy itt van egy csésze forró teja így a hideg téli reggelen, hogy az miért hűl ki? Hát azért, mert az energia minimumra törekszik. Valószínűleg ilyet mindenki hallott már, ugye, ezt a szókapcsolatot. Mi a probléma ezzel? Lehet, hogy tehát az a probléma vele, hogy több kérdést vet föl, mint amit megválaszol. Tehát föltetnénk ugye ezzel kapcsolatban azt a kérdést, hogy hogyan törekszik? Hát öntudatlan, élettelen anyagról van szó. Hogy tud ő törekedni? Hogyan tud ő nem tud változtatni a saját helyzetén semmiképpen. Mi állítja le ezt a törekvést? Tehát honnan tudja, hogy akkor most már ő az energia minimumon van, és akkor ezt a törekvést abba kéne hagyni? Ha egy csésze forró teja van, és az kihűl, akkor azért a szoba levegője egy kicsit fölmelegszik. Hát akkor az miért nem törekszik az energia minimumra? Ugye, tehát, hogy nagyon sok fajsúlyos kérdés van itten, ráadásul tehát több a kérdés, mint amennyi a válasz ebben. Tehát, hogy ez az energia minimumra törekvés, ez lehet, hogy egy ilyen hangzatos megfogalmazás, tehát valójában nem jelent semmit. Na most, mi köze van ennek az energia adagokhoz? Az, hogyha ha valamennyi energiáról beszélünk, és azt kis adagokra felosztjuk, akkor az lehet, hogy az nagyon sok kis adag, de mégiscsak véges sok. Ha nincsenek adagok, ha ez az energia, ez ez folyamatosan, ez akármilyen kis mennyiségben gazdát cserélhet mondjuk két test között, akkor tulajdonképpen a lehetőségek száma az végtelen, hogy milyen arányban osztozik meg ezen az energián mondjuk két test. Így van? Tehát, hogy az adagok azok azt jelentik, hogy ezek az energiaadagok száma véges, ha nincsenek adagok, ha folytonos energia áramlás lenne két test között, akkor viszont az osztozás lehetősége az végtelen sokféleképpen történhetne meg. Na most, hogyha véges sok ilyen adag van, megpróbálunk most akár csak 6 kis dolgot elosztani két részre, ugye amíg megszámozunk papírkorongokat A, B, C, D, E, F, és ezt két részre osztjuk, akkor ez 64 féleképpen lehetséges, mert mindegyik korongról eldönthetem, hogy most balra teszem, vagy jobbra teszem. Így van? Na most, ha megszámoljuk ezeknek a lehetőségeit, akkor az derül ki, hogy az, hogy mindegyik bal oldalon van, vagy mindegyik jobb oldalon van, az egy-egy lehetőség. Hogy 5-1 arányban oszlik el, az azt jelenti, hogy egyet teszek a 6 közül balra, hát az 6 lehetőség, vagy egyet teszek a 6 közül jobbra, az 12 lehetőség. És hogy fele-fele arányban osztik el, az meg 20 lehetőség. Vagyis az, hogy véges sok adag van, az azt jelenti, hogy ennek a közel egyenletes eloszlása az sokkal-sokkal valószínűbb, mint a szélsőségesen egyenlőtlen eloszlása. Na és erről van szó itten, hogy nem energiaminimumra törekszik egy élettelen anyag, hanem hogy egész egyszerűen sokkal-sokkal valószínűbb az, hogy akkor a csésze és a szobalevegője között ez az energia közel egyenletesen fog eloszlani, mint az, hogy mondjuk az egyik a szélsőségesen sokat birtokol belőle, tehát nem valósul meg az, hogy a dinnye az összegyűjt egy kis energiát a környezetétől, és magától fölrepül a teherautó platójára, és ez nem azért van, mert ő tudja, hogy neki mi a dolga, vagy ő tudná a fizika törvényeit, hanem hogy egész egyszerűen ez az állapot sokkal-sokkal valószínűbb lesz, hogy ő leesik a teherautó platóról és szétrecsen a földön. No hát, körülbelül ilyen forradalmi változás ez, hogy a valószínűség lép be ide, de az adásidőnk letelt, az a remény, hogy még a hírekkel visszatérhetünk.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.